Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc, és folytatjuk a beszélgetést Maurer Kristóffal és Berla Attilával a 2024-es labdarúgó EB eseményeiről folyt a szó közöttünk, és hát most rátérünk a magyar labdarúgó válogatottra, amely sajnos nem jutott tovább a csoportjából, végül 3 ponttal végzett a kvartettben egy Skócia elleni győzelemmel. Nem csak az eredményeket, hanem a játékot is elemezzük a következő percekben. Tartsanak velünk!
Sportérték. Minden, ami sport. Itt a Trend FM-en.
Akkor magyar válogatott. Egyébként pont olvastam, hogy azt hiszem a 17. helyen végeztek, így mindent összeadva a 24 csapatos mezőnyben a magyarok. Mennyire vettétek ki a részeteket, vagy mennyire tartottátok idegesítőnek, hogy itt tényleg napok óta csak matekozgatunk, hogy milyen eredmények kellenek ahhoz, hogy mi továbbjussunk, és szerintetek a továbbjutás most csak a játék képét figyelve, nem is azt mondom, hogy reális lett volna, hanem talán tényleg objektíven próbáljuk megmondani, megérdemelt lette volna, nézve, hogy végül kik jutottak tovább helyettünk, mondjuk Szlovénia tovább jutott helyettünk, vagy mi is lehettünk volna Szlovénia helyén, de hogy melyik csapat játszott talán jobban, progresszívebben a tornán, szóval hogy ítélitek meg így a magyaroknak a végső helyezését?
Én azt gondolom, hogy sajnos a erős igazság az, hogy annyira nem volt megérdemelt számunkra most ez a továbbjutás, és én ezt csak azért mondom, mert a magyar válogatottat láttam már sokkal-sokkal jobban játszani annál, mint amit az Európa-bajnokságon nyújtottak. Az a játékszint, ami ezen a három meccsen történt, az sokkal alacsonyabb volt szerintem, mint ami megszokottá vált az elmúlt pár évben a válogatottól. Nyilván stresszesebb szituáció, nagyon más kontextus, de szerintem emiatt is nem feltétlenül érdemes az utolsó napokban eldőlt angol döntetlenről vagy portugál vereségről beszélni, mint fő ok, mert szerintem nem ezen múlt. A magyarok szerintem alul teljesítettek a selejtezőben látottakhoz képest, vagy a nemzetek ligájában látottakhoz képest, és nyilván jó lett volna, megvan a továbbjutás, mert egy további esély, de szerintem itt főleg belső okokról beszélünk.
Az biztos, hogy idegőrlő volt számomra is ez a támogatás, amit itt akár az angol válogatottnál várt volna az ember, hogy esetleg egy győzelemet ki tudnak csikarni Szlovénia ellen, vagy a portugálok Grúzia elleni összecsapásánál, de a magyar válogatottat kéne értékelni, én nem tudom, azt gondolom, hogy reális az, hogy harmadik helyen végzünk ebbe a csoportban, mert ha most megnézzük a csoport ellenfeleinket, Németország gyakorlatilag az elmúlt évek egyik legerősebb német csapatáról lehet beszélni. Toni Kroos is visszatért a csapatba, Nagelsmannnal szerintem kifejezetten jó munkát végeznek a játékosok, szóval azt lehet mondani, hogy tényleg egy EB favoritról is beszélhetünk. Na most a svájci csapat sok magyar szurkoló talán ott várt, akár esetleg egy bravúr pontot vagy győzelmet az első fordulóban, de ha megnézzük, hogy hol játszanak ezek a svájci játékosok, akkor azt kell mondjam, hogy reális eredmény született. Nyilván amilyen gólokat kaptunk, azok elkerülhetőek lettek volna, akár ez lehet, hogy tényleg koncentráció vagy valamiféle frusztráció okozhatta ezeket a védelmi megingásokat, amiket ott produkáltunk. Viszont ha megnézzük a svájciak játékát az olaszok ellen, gyakorlatilag több lehetőségünk volt gólszerzésre, sőt mi szereztünk is egy gólt a svájciak ellen, mint az olaszoknak. Szóval azt gondolom, hogy előzetesen is ez a csoport harmadik helyez reálisnak volt mondható, viszont egy bravúr pontot természetesen lehetett volna szerezni valamilyen extra játékkal, hogyha ez párosult volna ez a svájci mérkőzés, de azt gondolom, hogy jelenleg ebben a csoportból ez a harmadik hely, ez nem jónak mondható, de reálisnak mondható, és én is úgy gondolom egyébként, ahogy Kristóf is fogalmazott, hogy ettől függetlenül a mutatott játék alapján viszont nem érdemeltünk továbbjutást. Talán ezek a csapatok, akik továbbjutottak helyettünk, ugye Grúzia, Szlovénia, ők talán valamivel jobb játékot mutattak az Európa-bajnokságon.
Hogyha már játék, azt hadd vessem itt közbe, hogy számomra legalábbis nagyon érdekes volt, és talán ez így első körben, amikor néztem a Svájc elleni meccset, így fel sem tűnt, mert tényleg ott, hát ki tudja miért, nagyon sok oka volt. svájciak is megleptek minket taktikailag, de úgy nagyon nem nézett ki jól a magyar csapat, de hogy elvileg az volt az eredeti elképzelése Marco Rossinak, hogy gyakorlatilag folytatván azt a játékbeli fejlődést, amit elért a selejtezők alatt is, meg a Nemzetek Ligája alatt is a csapat, ez több szakértő ilyen dunamenti pozíciós játéknak tartotta, hogy a pályának bizonyos területeit túltöltöttük, tőle Szoboszlai, Sallai folyamatosan kombinatívan rövid passzokkal akart a bal oldalon együttműködni, és ez egy változás mondjuk ahhoz képest, mint amit a legutóbbi Európa-bajnokságon hoztunk, amikor inkább jóval defenzívebben próbáltunk támadni, statikusabban próbáltunk támadni, és nagyon nem jött be Svájc ellen ez a bátrabb, merészebb játék, és ezután szerintem látható volt, hogy kicsit így jobban visszaregresszált a csapat az alapokhoz, a stabil védekezés, és az abból való kontrákhoz. Látható, hogy ez eredményesebb volt egy EB-n, viszont én összességében azért értékelem azt, hogy a magyar válogatott lehet, hogy megpróbált ugyanolyan bátran játszani egy jóval magasabb színpadon, mint ahová már eljutott egy alacsonyabb színpadon, mert azért valljuk be, hogy az EB-s elejtező csoportunk nem volt a legnehezebb, még hogyha ott is voltak a szerbek.
Igen, abszolút igazad van ebben. Én mindössze annyit jegyeznék meg, hogy ez a taktika szerintem magában nem lett volna végzetes Svájc ellen, itt szerintem tényleg inkább az individuális hibázás sorozat, tehát hátul rengeteg hiba volt, és lehet, hogy nem kaptunk mindenből gólt, de az a védőármas, aki Svájc ellen játszott, nem véletlen, hogy nem kezdett újra a tornán.
Igen, én csak gondolom, hogy ezeket a gólokat nagy rész egyéni hibákból kaptuk, és a csapat, meg a maga a taktika egyébként nem bizonyult rossznak, sőt, szerintem ehhez a fajta játékhoz, amit te is említettél, hogy túltöltjük a pálya egyik zónáját, és kispasszos játékkal próbáljuk megbontani az ellenfelet, szerintem meg is vannak ehhez a megfelelő minőségi játékosai a magyar csapatnak. Szóval azt gondolom, hogy ez egy jó út lehet egyébként így a továbbiakban és a fejlődés szempontjából, hogyha ezt a játékot követjük, és azt gondolom, hogy tényleg ebben nem is volt egyébként hiba taktikailag. Én továbbra is azt gondolom, hogy inkább egyéni hibák döntötték el a Svájc elleni meccset.
Én inkább még a skótok elleni meccset emelném ki, mert annak ellenére, hogy ott nyertünk, szerintem alapvetően nem nyújtottunk annyira kiemelkedő teljesítményt. 80-85 percig nem volt egy nagy vagy magas minőségű mérkőzés, nagyon sok eladott labda volt, nagyon sok olyan pillanat, amikor néztek a szurkolók, hogy most pontosan mi a koncepció, és szerintem a magyar válogatottnak a következő években ebben kell fejlődnie, mert Skócia nem is jutott el lövésig ellenünk azon a mérkőzésen, tehát egy gyengébb csapat ellen játszottunk ott, és nagyon jól megfojtottuk a támadásaikat. Azonban a mérkőzések dominálása az, hogy a kezünkbe vegyünk egy mérkőzést, mondjuk úgy, hogy Svájc is tud Olaszország ellen, vagy úgy, hogy Szlovákia is az első fél időben a kezébe vette a kezdeményezést Anglia ellen, és abszolút jobban teljesített. Szerintem még ez az, ami hiányzik a magyar válogatottban, és szerintem itt még nincs egy kiforrott olyan szisztéma, ami konzisztensen működik minden ellenfél ellen.
És hadd vessem fel a végén azt a kérdést, ami szerintem egy álkérdés, és szerintem mindannyian egyetértünk ebben, hogy Rosszival lenne jó folytatni, nem?
Abszolút, szerintem teljes mértékben ő a megfelelő ember erre a feladatra, hogy akár a következő világbajnokságra kijuttassa a magyar csapatot. Abszolút az lenne szerintem a következő nagy cél és a nagy állomás a magyar csapat, és szerintem Rossi számára is, így a karrierjében. Én teljes mértékben benne látom egyébként a megoldást a továbbiakban is, és nem gondolnám, hogy rossz munkát végez, szóval annak ellenére, hogy most sokan csalódásként érik meg ezt az Európa-bajnokságról való kiesést, nem gondolnám, hogy bármiféle taktikai vagy mentális problémát okozna Rossi az öltözőben vagy a csapatnak.
Amit ő végigvitt így a csapattal az elmúlt 6-7 évben, az szerintem mindenkinek feltűnő, tehát ez egy számottevő különbség látszik a magyar válogatottban. A 16-os EB, ahol egyébként a legjobb teljesítményt értük el, az, hogy kijutottunk a csoportban, az azért valamennyire egy egyszeri alkalom volt, és most pedig valójában látszik egy olyan folyamat, hogy tényleg évről évre jobb a csapat, és szerintem is ezt nem szabad itt még megszakítani, nem is látok alternatívát, akiért érdemes lenne megszakítani.
Reméljük, hogy nem fog megszakadni ez az ív, amit Rossi húzott az elmúlt 6 évben a magyar válogatottal. A műsorunknak viszont most vége, legalábbis a Sportérték ezen részének, ugyanis folytatjuk hamarosan a műsort néhány másodperc múlva. Nektek viszont köszönöm, srácok, hogy itt voltatok. Maurer Kristóf és Berla Attila volt a Sportérték vendégei. Az EB-ről beszélgettünk, és akkor további jó mesnézés nektek. Köszi, sziasztok!
Köszönjük. Köszi, szervusz.
Köszönjük szépen.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.
Futball Európa bajnoksággal folytatjuk a műsort, viszont azért csavarunk egyet a történeten, ugyanis a következő percekben arról lesz szó, hogy fogadási szempontból mit hozott eddig a torna, mennyire voltak aktívak a magyar sportfogadók, szerencsejátékosok a három magyar mérkőzés során, és mik az esélyek, mit mondanak a bookmakerek, ki fogja megnyerni a 2024-es németországi labdarúgó Európa bajnokságot. A következő percekben a Szerencsejáték ZRT háttérbeszélgetésén készült interjút hallgathatják meg. Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét kérdeztem.
Két héttel ezelőtt beszélgettünk pont a Sportértékben, akkor a Magyarország-Svájc mérkőzés után voltunk, és elmondtad, hogy hát a fogadók fantáziáját igencsak megmozgatta az a találkozó. Azóta túl vagyunk még két magyar csoportmérkőzésen, sajnos negyedik meccsünk nem lesz az EB-n. A magyar skót vagy a magyar német fogadási aktivitás szempontjából felülmúlta a svájci meccset?
Igen, a magyar német az abszolút a csúcs eseményünk. Tehát a legfogadottabb EB mérkőzésünk az a házigazda elleni mérkőzés volt, de a skót mérkőzés is, és a hasonlóan a svájc elleni mérkőzéshez a top események közé tartozik. Annyi a különbség talán a három meccs közül, hogy a skótok elleni mérkőzésen ilyen óriási nagy nyereményeket tudtunk kifizetni, hiszen nagyon bíztak a magyar csapat sikerében, hogy az ügyfeleknek több mint 60%-a, beérkezett szelvények több mint 60%-a a magyarok sikerére érkezett, és ez végül is jött is, ugye a csapat Kevinnek az utolsó, vagy talán utolsó utáni percben szerzett góljával, úgyhogy ez ebből a szempontból nagyon nagy siker volt az ügyfeleink körében.
Akkor a leghatékonyabban is a skótok elleni meccsen tippeltek a fogadók?
Igen, mind a három csoportmérkőzésünkön elfogultak voltak a magyar csapat felé, és itt érkezett. Ugye még lehetett látni egyébként egy ilyen ívet, hogy a svájciak ellen nagyon-nagyon optimisták voltunk, nagyságrendileg ilyen 20%-a, a téteknek 20%-a érkezett a svájciak győzelmére, ugye a németek győzelmére már 50%, és akkor utolsó szalmaszálként mindenki azt gondolta, hogy a skótok ellen fogjuk megmutatni, ami végül is sikerült.
Említetted itt a háttérbeszélgetésen azt az érdekes trendet, hogy egyre inkább úgy tűnik, és ez lehet egy kicsit generációs kérdéskör is, hogy nem a csapatokkal kapcsolatos teljesítményre fogadunk, hanem a játékosokkal kapcsolatos teljesítményekre fogadunk. A magyaroknál, gondolom Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos tétek, lehetőségek vitték a prímet?
Igen, tehát Szoboszlai Dominik egyértelműen a magyar csapat vezér és a legértékesebb játékosa. Tőle várják elsősorban a fogadók is, mint hogy a szurkolók is azt, hogy kimagasztó teljesítményt nyújtson, úgyhogy sok esetben nem is hagyta cserben a fogadókat, tehát mivel kapura lövési kísérletekre is lehet fogadni, vagy gólpasszokra is lehet fogadni, a Szoboszlaival elég jól jártak, ezt tekintve, mert azért aktív volt, de például Gulácsi esetében is, azzal, hogy Gulácsi védett nagyokat, és sokat védett, az szintén lehetett nyereményt elérni, de Csopot Kevin gólja talán az, ami egy nagyon magas kiemelt otccal sikerült, van akinek a 30-as nyereményszorzót is sikerült megfognia.
Egy másik érdekes adat, hogy egy-egy mérkőzésen belül van nagyjából 900 féle eshetőség, amit meg lehet fogadni. Itt mi lehet a felső határ, mert hogy ez már önmagában egy elég nagy számnak tűnik, és tényleg talán olyan fogadási alternatívák is előkerülnek ilyenkor, amikre nem is gondolna az ember. Tehát itt már bőven túlmegyünk azon is, hogy hány szöglet lesz a mérkőzésen. Meddig bővíthető szerinted ez a egy-egy mérkőzésen belüli kínálat?
Szerintem még van lehetőség a bővülésre. Erre az iparágra kiemelten jellemző az, hogy adatvezérelt. Tehát a sportban minél több adat lesz elérhető, minél több teljesítmény mutató, akár egyéni, akár csapatszintű, azokra mind lehet fogadási lehetőséget építeni. Tehát ez az egyik nagy tendencia, hogy az elmúlt időszakban nagyon megnőtt ez a fajta szolgáltatás, hogy sporteseményekkel kapcsolatosan el lehet érni nagyon sok érdekes kimutatást, illetve amit te is említettél, hogy egyre inkább nem csak a csapat érdekes az ügyfelek számára, hanem a csapatban szereplő elsősorban húzó emberek, tehát kulcsjátékosok teljesítménye, azokra is lehet fogadni. És a harmadik trend, amit meg lehet figyelni, hogy egyre inkább a gyors, lefolyású, dinamikus fogadási lehetőségek kerülnek előtérbe, ne kelljen várni a mérkőzés végéig, hogy kiderüljön az, hogy hogy az adott ügyfél nyert, vagy nem, hanem akár következő egy-két percen belül átélhesse a nyeremény, vagy a nyerés élményét.
Mi a jellemzőbb? Az emberek inkább élőben fogadnak, tehát a 60. percben megteszik, hogy a következő 10 percben nem lesz gól, vagy előzetesen összeállítják a szelvényt, leadják, és akkor majd a 90 perc végén meglátják, hogy mire mentek vele.
Nyilván, hogy valamilyen szinten a technika, a technológia is ezt meghatározza. Azt látjuk, hogy az online térben, tehát a Tipmix Pro játékunkon 2/3, 1/3 az arány az élő és a mérkőzés előtti fogadásokban, tehát ott már nagyjából kétszerese az élő aktivitás, míg a boltib ott pont fordítva van. Ott nagyjából meg 1/3, 2/3, ott pedig inkább még a mérkőzés előtti az, ami népszerűbb, de mi is pont dolgozunk ezen, hogy az értékesítő helyeinken különböző technológiai támogatással el tudjuk érni azt, hogy könnyen lehessen fogadni, akár ott is mérkőzés közben is, akár azzal, hogy elérhetővé tesszük a mérkőzéseknek a közvetítését, tehát a Tipix TV-nek hívjuk azt a rendszert, amin keresztül lehet követni nagyon-nagyon változatos körben mérkőzéseket, és hogy valamilyen szinten ennek a fogadás folyamatát ezt meg tudjuk úgy oldani, hogy lehessen minél jobban játszani élőben is, ne csak mérkőzés előtt.
És még egy érdekes adat, amire én legalábbis felkaptam a fejemet, hogyha a téteket meg a megjátszott összegeket figyeljük, akkor egyértelműen a labdarúgás viszi a prímet az összes sportot tekintve 54%-kal, a darabszámban viszont ezért hátrébb kullog a foci, vagy ott is a legnépszerűbb, de ott csak egy 12%-os részarány jött ki.
Igen, ez azért van, mert hogy vannak olyan sportok, vagy olyan sportágak, itt gondolok elsősorban az e-sportra és az asztali teniszre, ahol gyorsabb lefolyású események vannak. Tehát ott 5-10 percenként lehet mérkőzést játszani, míg a fociban az a 90 percet még meg kell várni. Ez az elsődleges oka, hogy sokkal több ilyen esemény van, ami rövidebb ideig tart, de valóban a foci az még mindig népszerű. Egyébként azzal, hogy közel 60 sportágra lehet nálunk játszani, hogy ez nyilvánvaló a labdarúgásnak az érintettségét, azt valamilyen szinten csökkenti. Tehát ez az 54%-os árbevételi részarány, ez korábban lényegesen magasabb volt, ez 70-80% körül volt.
Na vissza az EB-hez, akkor ki a legesélyesebb a végső győzelemre?
Hát mi az odds-ok alapján legesélyesebb, tovább is az angolokat látjuk. Ugye ők lehet mondani, hogy a könnyebb ágra kerültek, hogy arról az ágról ők a legesélyesebbek, és akkor a halál ágról pedig nyilvánvaló Spanyolország, Franciaország, Németország az, aki oda kerülhet, nagyjából hasonló eséllyel, és azt látjuk, hogy az ügyfelek is nagyjából ezt gondolják. Tehát továbbra is az igazán nagy csapatokat látják favoritnak, annak ellenére is, hogy ők eddig mondjuk nem voltak feltétlenül annyira meggyőzőek, és ugye az eredmények is úgy alakultak, hogy nem minden csoportból a legesélyesebbnek gondolt csapat jutott tovább az első helyen. Úgyhogy van egy kis kavarodás ebből kifolyólag, hogy sok nagy csapat az még azelőtt, hogy eljutna a legjobb négyig, már egy nagyon komoly ellenfélekkel megküzdenie.
A legesélyesebb outsider meg Ausztria lett hirtelen?
Így van. Tehát az osztrákok teljesítmény azzal, hogy csoportot tudtak nyerni, nem akármilyen csoportban. Az ő odds-uk az komolyan leesett, aztán nagyjából most ilyen 19-es odds-ot lehet az osztrákokra megfogni a korábbi 60-65 körüli érték helyett.
És akkor még egy utolsó kérdés, hogy szerencsére ezen a nyáron bővelkedünk nagy sporteseményekben, jön majd az olimpia. Ez sportfogadási szempontból, ahogy az elhangzott, nektek óriási kihívás, de a fogadók számára ez mennyire aktív időszak?
Hát az olimpia, ugye itt magyar társadalomban egy nagyon-nagyon vágyott és nagyon kedvelt esemény, nagyon sokan követik, ugye most Európában lesz, tehát ez ebből a szempontból, a fogadási szempontból is egy szerencsés dolog, hogy nincs olyan időeltolódás, ami esetleg megnehezíteni azt, hogy sokan tudjuk követni az eseményeket. Évről évre, tehát nyilván, ahogy látjuk, hogy mi is egyre több a labdarúgáson vagy a nagy sportágokon kívüli sportággal kezdünk el foglalkozni, és ránk külön jellemző az, hogy a magyar sikersportágakkal kiemelten foglalkozunk. Nem csak olimpia, mi EB, VB-k idején már akár birkózással, cselgánccsal, vívással, kajakenúval szoktunk foglalkozni. Nyilván az olimpián még erre rá szeretnénk tenni egy lapáttal. És azt tudom ígérni, hogy magyar indulókra, mindenkire fogunk valamilyen fogadási lehetőséget felkínálni. Van elsősorban a éremesélyesekre, vagy a pontszerző esélyesekre, de hogy nálunk lehet mindenre a magyar érdekeltségeknél fogadni, az biztos, és nyilvánvaló a többi nagy névre, nagy csapatra, nagy sportágakra is. Szerencsés helyzet, hogy négy csapatsportágban érdekeltek vagyunk, tehát mind a vízilabdában, mind a kézilabdában, akár a lányok, akár a fiúkat nézem, kijutottak. Úgyhogy emiatt azt gondoljuk, hogy ezek a jól ismert, fogadási szempontból jól ismert sportok lesznek elsősorban a legnépszerűbbek.
Az elmúlt percekben Horváth Zoltánt, a Szerencsejáték ZRT sportfogadási vezetőjét hallották, és ennyi fért a mai sportértékbe. Köszönöm szépen, hogy hallgattak minket, jövő hét hétfőn is számítunk a figyelmükre. További szép napot, jó szurkolást kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető, Imre Lőrinc, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.